You are listening to the Hungarian program on Chin Radio 97.9 FM. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, önök a Chin Radio magyar nyelvű adását hallgatják a 97,9 MHz-en.
A mikrofonnál Dombi Károly. Köszöntöm én is kedves hallgatóimat. Utoljára ebben az évben, 2010. december 26-án, vasárnap reggel 7 órakor. Kedves hallgatóim, ez év februárjában beszélgettem először Csiffári Gabriellával, Budapest főváros levéltárának főlevéltárosával. Az akkor nemrég megjelent Rejtett arcok című könyvének szereplőit szólította vagy szólaltattuk meg. Ma egy legújabb alkotásáról lesz szó, erről beszélget velünk. A magyar sport legkiválóbbjait mutatja be ebben a könyvében, melynek ezt a címet adta az Aranyérem másik oldala. Köszöntöm Gabriella karácsony második napján, és külön köszönöm, hogy ma is az Ottawai Chin Rádió magyar nyelvű adásának hallgatóihoz szól. Hallgatjuk, Gabriella, remélem ott van.
Ott vagyok, és hát nagyon szépen köszönöm a Kanadai Magyar Rádiónak, hogy ismét megszólalhatok önöknél, és valóban legújabb kötetemet, az Aranyérem másik oldala című gyűjteményes kötetemet bemutathatom, és én úgy gondolom, hogy ez a kötet, ez a korábban megjelent önéletrajzi, önvallomásokat tartalmazó kötetek sorába szépen belesimul, beleillik, amelyben magyar írók, képzőművészek, színészek, politikusok és tudósok önéletrajzait és önvallomásait mutattam be. Tehát ez az Aranyérem másik oldala, ami egy kicsit úgy másik oldalról, más szemszögből mutatja be jeles magyar olimpikonjainkat és világbajnokainkat. Ebben 55 jeles magyar sportoló beszél a gyerekkoráról, arról a családi háttérről, ami útnak indította ebben az életben, azokról a motivációkról, amelyek hát ezt az igen aszketikus életet felvállalták, és amíg arra bírták, hogy bizony végigmeneteljenek egészen az olimpiai aranyig, vagy a világbajnoki aranyig. Tehát én az életüket, a magánembert szerettem volna ebben a kötetben bemutatni, és valahol az élettörténetüket megismerve, olvasgatva, lapozgatva, kóstolgatva, úgy gondolom feltárul a múltunk és a történelmünk. Mert hát mi is a történelem? A történelem az valahol a mikrovilágok sorozata, emberi életek sorozata, és amikor így együtt olvassuk őket, akkor olyan, mint egy ilyen kis kaleidoszkóban egy újfajta forma, egy virágforma alakul ki, és az egyes korszakok kibontakoznak. Én valahol megfordítottam a sorrendet ebben a könyvben, és én azt néztem, hogy a történelem az emberi életeken, mikrovilágokon keresztül hogy tárul fel, mint a szivárvány. Nem lennék történész levéltáros, hogyha nem érdekelt volna a kötet összeállításánál. Az a nagyon fontos kérdés, hogy a sport milyen szerepet töltött be nemzetünk életében. Mert azért a sport az egy nagyon nagy hatalom. Bárki tartja, bárki irányítja az élsportot, a sportot. Nagyon népszerű. Szerintem semmihez nem mérhető a népszerűsége. Talán ebben a mai világban már mérhető sajnos. De a sport az mindig egy státuszszimbólum volt az életünkben, a magyar nemzet életében, egy nemzet életében. Az olimpia pedig különösen nagyon fontos szerepet töltött be, nem csak a magyar nemzet életében, nemzetközi méretekben is. Nem mindegy, hogy ki az, aki olimpiai bajnok lesz. Ahogy Kovács Kokó István fogalmazta, egészen más lelkület kell, más fizikum, más lelkület, mentálisan és szellemileg is, valahogy meg kell érni arra, hogy valaki oda a dobogó legfelső fokára álljon. Tehát érdekelt maga a kötetben az emberi sorsokat olvasva a sport szerepe is társadalmunkban, múltunkban, hiszen egészen más funkciót töltött be a 20-as években. Gondoljunk csak arra, 1920-as nyári olimpián részt se vehettünk, mint vesztes ország, részt se vehettünk a nyári olimpián, és Trianon után ez a területét és lakosait nagyrészt elvesztő, nagyon frusztrált állapotba került nemzetnek mit jelentett a sport? Gondoljunk csak a Levente mozgalom törekvéseire. És más volt a 30-as, 40-es években, És már az 50-es években, hiszen az 50-es években valahol szovjet mintára teljesen átalakították a sportot, úgymond ilyen kézközpontúvá vált, hiszen a régi jól bevált híres egyesületeket megszüntették, és tulajdonképpen a BM, a rendőrség, az AVH alá tartozó egyesületeket hoztak létre, és hát én azt hiszem, hogy a kényszer átigazolásokról nem is kell itt beszélni. Tehát akkor is már szerepet töltött be az 50-es években a sport. Meg kell jegyeznünk, hogy az 50-es években is valahol az élsportolóinkat a tenyerén hordozta a rendszer, mert valahol az a rendszer, a régi rendszer, az átkos, önreklámnak használta fel a sportot, a sport sikereit, hiszen gondoljunk csak itt az 52-es Helsinki olimpia sikereire, nem véletlen, hogy harmadikok voltunk a világban. Nagyon-nagyon sok pénzt öltek bele abba az olimpiába. És hát tulajdonképpen a 60-as, 70-es években, és itt ne felejtsük el a média szerepét, a 60-as, 70-es években, amikor már tömeges méretűvé vált a tévé elterjedése a családokban és megismerése, mennyire ugrásszerűen megnőtt a sport népszerűsége és szerepe. És itt óriási sikerekre kell gondolnunk. Tehát itt az aranycsapatnak a sikereire, Balczó András sikereire. Tulajdonképpen ez volt a mi sport történetünk virágkora. És hát sajnos érkezünk el a 80-as évek vége, 90-es évekbe és a rendszerváltásba, rendszerváltáshoz. Azok a sportolók, azok az olimpikonok, világbajnokok, akikkel én elbeszélgettem, azok majdnem mind arra panaszkodtak, hogy 98 óta bizonyos sport leáldozóban van, mert valahol ez az embertelen világ, az internet, a számítógép világa, ami oly magányossá teszi az embereket, elcsábította az embereket a sporttól. Tehát én két síkon, két vonalon próbáltam vizsgálni a sportot. Egyrészt magát a történeti távlatba helyeztem és néztem 1896-os újkori olimpiától, hogy milyen volt a sport szerepe a társadalmunkban, és másrésztről természetesen érdekelt maga az élsportoló is, akik azért nem akárkik. Tehát egy olyan életet vállaltak fel, és én megdöbbentem a 30 interjú során, hogy mi mindent mondtak el élsportolóink, hogy miről kellett lemondaniuk az életük során. Hát szerintem a gyerekkoruk, a fiatalságuk, az ifjúságuk, a kamaszkoruk volt oda, mert edzőtermekben töltötték ezeket a napokat, órákat, nem volt magánéletük. Tehát hogy lehet az, hogy ezek az emberek ezt a iszonyatos, embertelen, ugyanakkor sikerekkel teli világot fölvállalták. Erre voltam nagyon kíváncsi, és arra, hogy vajon hogy valósították meg a mi álmainkat, mert valahol, legalábbis az én gyerekkoromban, nekem egy olimpikon az egy Isten volt. Olyanná akartam válni, én is 20 éves sportoltam, természetesen csak harmadik vonalon, de olyan is olyanná akartam válni, tehát ezek rendkívüli emberek. Azt próbáltam vizsgálni, és megnézni, és kifeltenni kérdésekben, hogy hogyan hatottak ők a sportra, illetve a sport hogy hatott vissza a saját személyiségükre, a pszichéjükre, az eszükre, a karakterükre, hogy mennyire rendezte őket egy sorba, mennyire tudatossá tette őket. Volt, akik nem tudatosan élték meg a sportpályafutásukat, hiszen gyerekként szálltak ringbe, gyerekként ugrottak be abba a vízbe, de voltak, akik nagyon tudatosak voltak már 16-17 évesen, és itt azért Székely Évára gondolok, Balczó Andrásra gondolok, Nizsér Attilára gondolok, és sokan, akik leültek a mikrofonom elé, és én erre gondoltam, hogy valahol ezeket a rendkívüli elméket, ezeket a rendkívüli embereket, akik a sport számos területén nagyot alkottak, a legnagyobbat, ezek vajon milyen emberek magánemberként?
Kedves Gabriella, egy rövid szünetet fogunk tartani, de előtte engedje meg, hogy megkérjem, hogy természetesen folytassa ezt a csodálatosan szép előadást. A könyvének az elején van egy idézet, az olimpiai játékok jelmondata, hogy mennyire igaz ez. Ez több mint 2000 évvel lett, azt hiszem, egy szállóigévé. Sitius, altius, fortius. Tehát gyorsabban, magasabbra, erősebben. És a gyorsabb, a magasabb.
Hát bizony, ez az idézet, ez azt hiszem a legtöbbet fejezi ki. Nekem Nietzsche gondolata jut eszembe, aki azt mondta, hogy minden emberi hatalmasság, minden nagy cselekedet a csak azért isból jött össze. Ezek az emberek csak azért is, ha mélyről is jöttek, szegénységből is jöttek, a grundokról jöttek, rongylabdát rúgtak, csak egy fél pohár tejet kaptak a sikereikért, akkor is a csak azért isből tudtak rendkívülit alkotni, és a lehető legtöbbet kihozni magukból fizikálisan és mentálisan, mert hogy a legtöbbet tudják kihozni, azt hiszem, hogy észben is és lélekben is ott kell lenni. Tehát valahol egyé kell kovácsolódni. Egy ember csodát hozott ki belőlük a sport, én úgy gondolom.
Igen, ebben azt hiszem senki nem tud találni hibát ebben a megállapításban, ebben a véleményben. Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatunk egy nagyon érdekes zene számot, Hegedűs Endre zongoraművész játékában, Liszt Ferenc, a Szózat és Himnusz változatából hallunk egy részletet. Tartsa a vonalat, Gabriela, mindjárt visszatérünk. Igen. Kedves Gabriella, visszatértünk, ugye vár még ránk?
Igen.
Hát ugye ez a Szózatnak az egyik változata volt. Szózat is azt jelenti, amiután aztán jött a himnusz, hazánkat kell szolgálni. A zene befejező részt a himnusz változata lesz. De itt hagyj idézzek valamit a könyvéből az elején. A Grosics Gyula bátyánk, akit egy pár nappal ezelőtt fölhívtam, és hát már gyengélkedik, de azért még örömmel üdvözölte a Csin Rádió hallgatóit, ővel is beszélgettünk egy éve már. Tehát itt ő mondott valamit a könyvében, ez nagyon-nagyon szép, az önkönyvében. A labdarúgás a magyarság öröme volt, és nem csak határon belül, határon kívül is. És nem csak határon, hanem illetve határon kívül is. Magyarországon ez a csapat volt az egyetlen kitörési lehetőség, ahol az emberek szabadon énekelhették a himnuszt, ahol kiabálhatták, hogy hajrá Magyarország, ahol lehetett egy kicsit színezni ezt a lelkesedést a rendszer utálatával. Ennek óriási jelentősége volt. Nem azt mondták az emberek 15 millióan, hogy a világ legjobb csapata vagyunk, hanem azt, hogy mi vagyunk a világ legjobbjai. Ugye, milyen óriási különbség van a kettő között, hogy mi 15 millióan vagyunk a világ legjobbjai. Ez milliókat éltetett vasárnapról vasárnapra. Grosics Gyula.
Hát igen, igen. Gyula bácsival, amikor beszélgettem, akkor szerintem végigrázott a hideg. Bocsánat, hogy ilyen személyes dolgot mesélek itt. Olyan gondolatokat mondott el, és olyan hát hogy is mondjam, a magyarságunkkal kapcsolatos gondolatokat, amit hát tulajdonképpen Buzánszky Jenőtől is visszajött, és 20-as, 30-as években született nagy magyar sportolóktól is, hogy hát valahol az identitás tudatunk azért az más volt régen, mint most. Buzánszky Jenő bácsi mondta, hogy most csak nézi a magyar sportolókat, hogy tátognak a himnusz alatt, és régen pedig nagyon a szívünkből jött. Gondoljunk csak abba bele, hogy tulajdonképpen az 50-es években, a legnagyobb diktatúra idején, hát valahol ott a lelátókon született meg a demokrácia, illetve csak ott érvényesült a demokrácia, ott énekelhették szabadon a himnuszt. Hogy valahol az egy egyesületbe és egy sportcsoportba tartozók és szurkolók, azok valahol ott élhették ki a szabadságot. Ez egy nagyon fontos dolog. Amit a Gyula bácsi mondott, az tényleg szívet melengető, és nagyon jó lenne, hogyha most is így éreznének az emberek. De sokat lehet tanulni ezekből az élettörténetekből, tulajdonképpen Gyöngyök gurulnak ki belőle. Tehát mindenki, minden sportoló mond egy olyan életbölcsességet, hogy hát én azt hiszem, hogy 100 évre elég lenne a mi tarsolyunkba, hogy így éljünk. Ami nekem nagyon megdöbbentő volt, hogy sokszor a hátrányosan, tehát sokszorosan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett családból származó sportolóink, ez a Nietzschei csak azért is, hogy röpítette föl az egekbe őket, hogy például Kovács Kokó István honnan indult el, vagy Erdei Zsolt honnan indult el, hogy a legnagyobb szegénységből hogyan lettek világbajnokok, hogyan lettek olimpiai bajnokok, hogy mennyire fog összeszorítva próbáltak bizonyítani. És hát itt van még egy furcsa fordulat, egy trüváj benne, hogy mi van azokkal a sportolókkal, és itt a Vörös Zsuzsa világbajnokunkkal, Lötusa világbajnokunkkal beszélgettünk, hogy mi van azokkal a sportolókkal például, akik egész életüket ráadozták a sportra, és mégsem szereztek aranyat, mégsem jutottak be az első három közé. Hogy azoknak a tragédiájával mi van? Hogy ezt miért nem vizsgálják meg? Az, hogy például a sikertelenség, a tragédia, az például hogy nevel alázatra? Wichmann Tamás mondta, és vele is rendkívül jó volt elbeszélgetni, és nagyon-nagyon sokat tanultam. Hát ő, aki, most gondoljunk bele, hogy egy nagyon súlyos gyerekkori baleset után vált világbajnokká, hogy az ő élettörténete, vagy Gedő György élettörténete is mennyire példaértékű számunkra, és ők mondták, hogy valahol a sikertelenség az alázatra nevel. Mert a sporthoz kell alázat, mint ahogy kell diktatúra is. Tehát rendszer, következetesség és kell alázat. Tehát éppen ezért rendkívüli emberek ezek, mert ezekben a sportolókban mindez a három vagy négy nagyon fontos összetevő jelen van.
Kedves Gabriella, a könyvét itt tartom a kezemben. Tehát az aranyérem másik oldala, 100 év legnagyobb magyar olimpikoniai és világbajnokai. Ezt a könyvet körülbelül 3 héttel ezelőtt kaptam meg, Gyöngyösről, a kedves barátunk Molnár Katalin, aki a helyi Ady Endre könyvesbolt vezetője, mindig megajándékoz valami jóval, az elsőt is, a rejtett arcokat is ő küldte ki nekem, úgyhogy Isten áldja meg érte, és nagyon köszönöm, hogy ma rendelkezésünkre állt. Szeretném még tovább folytatni a beszélgetést, de az időnk már nagyon-nagyon a vége felé van. Én ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy szerezzék meg ezt a könyvet, a Szkolár kiadó gondozásában jelent meg. Kedves Gabriella, még egyet hagyj kérdezzek meg, hogy van Gábor és Ádám, hiszen könyvet ő nekik ajánlotta a két fiának.
Nehezett kérdezett, Károly. Az első karácsonyunk férjem nélkül.
Igen.
És először a férjem emlékére szerettem volna ezt a kötetet összeállítani, az ő neki szerettem volna ajánlani, de én azt mondtam, hogy az élőkről szól. Most már ez a világ, megyünk tovább, és én a két fiamnak ajánlottam, Gábornak és Ádámnak, és nagyon meglepődtek, ugyanakkor nagyon elérzékenyültek, és én azt hiszem, hogy itt vannak még a másik szobában, és együtt van a család, mert a férjem is itt van valahol lélekben.
Kedves Gabriella, együtt érzek önökkel, azt hiszem a hallgatók is tudják, hogy mi történt egy évvel ezelőtt. Én csak azt kérem a Jóistentől, hogy adjon továbbra is erőt magának, két fiának is. Az életnek menni kell tovább. Köszönjük, hogy megírta ezt a szép könyvet is, és hogy megosztotta velünk személyes és a nemzetnek szánt gondolatait is, érzelmeit. Hallgassuk most befejezésül még Liszt Ferenc szózat és a himnusz változatát Hegedűs Endre zongorista előadásában. Köszönöm még egyszer. Még ne tegye le talán a telefont, hallgassa velünk a befejező dallamokat is. Viszont hallásra, Gabriella.
Viszont hallásra.